Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Első vendégünket bemutatom, Frank Tibor dandártábornokot, a budapesti börtönös fegyház parancsnokát. Ő ugye egyszer már volt a vendégünk, akkor a Bécs-Budapest szupermaraton főszervezőjeként, bár pontosan nem ez volt a titulusod, azt emlékszem, de pontosan nem tudom.
Versenyigazgató, teljesen mindegy.
Igen?
Hát, illetve nem mindegy, mert az egy más kategória.
De jó, egy kicsit azért rokon lelkek. Mielőtt rátérnénk a mai témára, nemrég fejeződött be a Bécs-Budapest szupermaraton. Milyen volt az idei verseny? Egy pár szóval róla, légy szíves.
Hát az idei verseny viszonylag csendesnek tűnt kívülről. Egy 20 csapattal kevesebb volt, tehát 128 csapat volt, az 5 fővel értendő, 50 fő egyéni, 70 fő kerékpáros, 10-12 gőrkocsolyás ebből állt, és gyakorlatilag ez olyan 700 embert mozgatott meg, 700-800 embert mozgatott meg. Nagyon szép része volt, hogy 14 tandem biciklis, gyengéllátók és vakok párosban mentek a segítőkkel, és így csináltak a 320 kilométert. És nagy boldogság volt látni azt az örömet, amikor egy-egy szakaszt letudtak. Ragyogó idő volt, az időjárás az mindig meghatározott egy futóversenyt, bármilyen szakaszban töltött sportot, mert tényleg ragyogó idő volt. Úgy gondolom, hogy alapvetően jól szervezett, alapvetően problémamentes. Hát kisebb kalibák mindig vannak, mert a sport tisztaságát néhányan másképp értelmezik, mint mi. Ilyen apró csalásokkal próbálnak némi előnyhöz jutni. Ezeket én nagyon tisztességtelennek minősítem és nagyon nem díjazom. Összességében nagyon jó hangulatban, jó, szép záró bankettel fejeződött be, és hát tényleg nagyon szép díjazással és érmekkel voltak jutalmazva a résztvevők, illetve az eredményt elérő.
Ide kell
Igen, igen.
Igen. Egyébként a jelenlévők között van valaki, aki részt vett a Bécs-Budapesten.
Bizony.
Több is?
Kettő is.
Jó, akkor mind a kettő. Hát akkor mi is kitettünk magunkért.
Őket ismerősként köszöntöttem, akkor is, mint most is.
Jó, akkor kanyarodjunk vissza a mai nap témájához. Volt egy gyerekkorodban olyan meghatározó emlék, történet, ami végül is afelé irányított, hogy fegyveres testülethez kerülj, és ott kezdjél el szolgálni. Ha esetleg nem volt, akkor mi volt az indíték, hogy ezt a pályát választottad?
Semmi nem volt, nem is tudtam, amíg mondjuk önálló olvasmányokban nem találkozott az ember, hogy létezik börtön. Tehát semmi indítatásom nem volt, és akkor sem volt, amikor regényekben, más egyéb formátumokban találkoztam ezzel a gondolatsorral. Engem teljesen a véletlen vitt oda, egészen pontosan álláskeresés és annak a nem megfelelő kínálata vezérelt oda, hogy hát akkor megpróbálok. És ez annak idején Soponkőiden történt. Akkor se igazán a börtön, hanem a börtön mellett működő vállalat volt csábító, ilyen művezetői munkakörrel, aminek akkor a fizetési kategóriája a kinti művezetőkhez képest kicsit magasabb volt. Másrészt elkezdett tanulmányaimat szerettem volna folytatni, pedagógus pályára készültem, és hát így céloztam meg. Aztán ott nem volt felvétel, illetve akkor volt, azt hiszem, még minden második szombat szabad. Nem is dolgozott a vállalat, hanem csak az intézet, és a portásnak köszönhetem, a kapusnak, aki azt mondta, hogy mondom, ha nincs munka, illetve nincsen ma, tehát munkaszünet van, akkor én már megyek is. Ő megmondta, hogy nem, az én nézem meg az intézetnél, mert keresnek pedagógusokat. Hát mondom, nem, oda nem akarok menni, de menjek fel. Ezt felmentem, és kaptam egy ajánlatot, és ott maradtam. Tehát teljesen ilyen banális történet ez.
1960-as évek végén, 70-es évek elején?
Nem mostanában, de 1971-ben.
És akkor kaptál ott egy, ezek szerint egy pedagógusi állást.
Igen.
Az mi volt, és hogyan léptél tovább?
Hát jellemzően a pedagógus az kettős indítatású volt akkor, tehát nevelők azok, akikhez tartoznak, csoportokban fogva tartottak, ő foglalkozik minden ügyes-bajos dolgukkal, minden problémával hozzáfordulnak, ő szervezi a látogatás, levelezés, csomag, minden egyéb más dolgot, ők készítik fel a szabadulásra, a reintegrációs folyamatnak az első állomása gyakorlatilag a börtönből startol, és hát mellette én a börtön iskolájában is mind óraadó működtem, tehát egy ilyen kettős feladatrendszerben dolgoztam.
Jó, akkor ugorjunk egy nagyot az időben. Talán egy rövid statisztikával a mai magyarországi börtönhelyzetet hogy lehetne leírni? Hány börtön van, hány fogva tartott, és úgy nagyjából számunk tekintetében, hogy úgy kézzelfoghatóvá váljon számunkra?
Hát ma Magyarországon 32 intézet van, büntetésvégrehajtási intézet, ami több kategóriába sorolandó, a legenyhébb a fogház, szigorúbb a börtön és a legszigorúbb a fegyház. Értető módon, hogy ezen csoportosításokon belül mondjuk a fogházban, börtönben van a legtöbb ember, a fegyházban kicsit jóval, tehát jóval kevesebb, mert az a súlyosabb többszörös visszaeső vagy különös visszaeső kerülnek. A 32 börtönből vannak megyei, tehát majdnem minden megye székhelyen van egy-egy börtön, ahol jellemzően az előzetes fogvatartottakat, akiknek nincs még bírói ítéletük, vagy elsőfokú, mert ha megvan a másodfokú ítélet, akkor a végrehajtó intézetekbe kerülnek. Hát klasszikus végrehajtó intézet, az három csoportba sorolható, vannak a fegyházak és börtönök. Ezek úgy körülbelül sorrendiségben most a legnagyobb, amit én vezetek, a budapesti fegyház és börtön. Aztán jön Vác, Szeged, Sopronkőid, a Sátoraljaújhely, Balassagyarmat. Vannak mezőgazdasági jellegű intézetek, amik jellemzően börtön kategóriába sorolandók. Ezek a Pálhalma, Dunajváros mellett található Pálhalmai Országos Vévő Intézet, akkor Baracska, ami itt van a Velencei tó közelében, Martonvásár után, és Állampusztai Országos Vévő Intézet, illetve Szeged mellett van egy úgynevezett nagyfai börtön, ami valamikor kifejezetten az alkoholistáknak a gyógyítását szolgált, amikor még létezett a kötelező alkohol elvonó kezelés Magyarországon. És a többi gyakorlatilag, ja is van két új intézet, 2007-ben és 2006-ban került, 2006 végén került átadás, ez a Tisza Löki bizonyára ismerős a hírekből, és a Szombathelyi. A Tisza Löki teljesen egy zöldmezős beruházással épült, a Szombathelyi pedig az akkori város közepén lévő megyei börtön került ki a reptér sarkához közel, egy volt katonai objektum lett teljesen átalakítva, és mind a két új intézmény 700-700 fő befogadására alkalmas. Ezen kívül van két egészségügyi intézmény, a Büntetésvégrehajtás Központi Kórháza, ez Tökölön van a Fiatalkorok Intézetén belül, területén belül, és van az Igazsági Elmenek Figyelő Intézet, ami az általán vezetett budapesti fegyház és börtön falain belül helyezkedik el. Körülbelül ez a tagozódása. Jelenleg a fogvatartottak létszám országosan 15.500-15.800 között mozog. A legzsúfoltabb börtön a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet, az ismerős a Markó utca, az egyik objektum, a másik a Fő utcán, illetve a Gyorskocsi utcában van, a harmadik objektuma pedig Kőbányán, közel a mi intézetünkhöz, a úgynevezett Vennyiget kínai piac sarkán van. Az 1500 fős, 1600 fős létszámmal, második helyen zsúfoltság tekintetében van Pálhalmán, ami szintén három alegységből áll, két férfi és egy női részlegből, azon 1300 fő körül. A harmadik helyen van létszámban a Budapesti Fegyházés Börtön 1200-zal, és a többi ilyen 1000 alatti létszámmal.
És ez a zsúfoltság, ez mit jelent, hogy 120% a helykihasználás, vagy ennél még talán nagyobb is?
Hát most egy kicsikét jobb, 118-116% között mozog a zsúfoltság. Ez úgy számítandó, vagy úgy értendő, hogy vannak európai normák, amik azt mondják, hogy fegyházban 3, fogházban 4 négyzetmétert kell biztosítani, és ugyanez vonatkozik a fiatalkorókra, az utóbbi. Biztosítani a fogvatartottnak szabad mozgásteret, amiből, tehát az úgy adódik, hogy az árka alapteretéből levonandó az ágy, szekrény, minden más, tehát a szabad mozgástérnek kell lenni. Hát emiatt a közel sem optimálisak a feltételek, így van pillanatnyilag. Most viszonylag nagyon jó a statisztikánk, mert ez 18-19 ezer fő körüli fogvatartottnál, ami egy évvel ezelőtt volt, akkor közel 160%-os volt a zsúfoltság.
Erre a 15.500 emberre hány fő jut, akik ebben a szakmában dolgoznak, illetve az államnak mennyibe kerül?
Hát durván 8200-8300 között van a hivatásos személyállomány létszáma, akik foglalkoznak az intézetekben, ez országos összlétszám. Egy fogvatartott tartása egy nap az államnak, tehát amit az adófizetők, tehát mi is fizetünk, finanszírozunk, horribilis összeg, közel 8000 forint. Ebben benne van a teljes ellátásuk, a személyzet bére, tehát így értendő, de hát ez egy óriási összeg. És ki lehet számítani, hogy egy 10-15 éves, 20 éves ítéletnél egy személy milyen költséget volt az államban.
Ez összességében menjőnek kelljen nekünk most fejbe számolni, bár matematikus is van köztünk. Tehát hány milliárd forint?
Isten ősz, hogy én kiszámoljam most ezt is.
Tehát fejből akkor nem tudom. Jó, akkor jöhetnek a kérdések.
Hát mennyi most jelenleg a fogvatartott? 15 ezer?
15 ezer.
És erre 8 ezer hivatásos állomány.
Igen.
Az iszonyatosan sok. Hát ezért van 8 ezerbe egy fő.
Szerintem én meg kevésnek gondoltam.
Hát majdnem két emberre jut egy.
Hát ez úgy értendő, hogy ha ez, tehát gyakorlatilag a fogvatartottak élnek, dolgoznak, igazán ott nem egy a kettőhöz van, hanem azt mondom, hogy egy körlet szinten, tehát körletnek értendő a fogvatartottak laknak, egy körlet szinten, ahol van 60-70 fogvatartott, van egy felügyelő. Ebben az igazgatótól kezdve beleértendő a pénzügyi elszámolást végző szakember, a jogásztól elkezdve az orvosig, tehát így nem sok. Ez az európai és a világ arányaihoz képest fele, mert amúgy ez ideális, ha egy fogvatartottra összességében vagy egy dolgozó jut, vagy annál még jobb. Ez nagyon kevés. Tehát úgy kevés, hogy akik az igazi sűrűjében dolgoznak, ott ez az arány, mondom, ilyen, hogy 1:60-hoz. Vagy 1:50-hoz.
Mindenki beleértem, de azért.
Igen, tehát azért.
Az adminisztráció minden.
Hát a váltás is gondolom, hogy nem 24.
Igen. Én szeretném megkérdezni, hogy a fogház, börtön és a fegyház között mi a különbség? De tudom, hogy szigorúságban, de hogy ez mit jelent? De gondolom, házi rend, meg ilyen jellegű.
Egyrészt a legfontosabb az elhelyezési körülményekben van. Tehát a fegyházban, a legszigorúbb kategóriában, akik be vannak zárva, azoknak az árkaajtaja egész nap zárva van. A börtönben az árkaajtó a reggeli nyitástól zárásig nyitva van, tehát ő kijöhet az árkából, átmehet a szomszédba vagy a harmadik, negyedik helyre. A fogházban pedig külön kijelölt körletrészeken, vagy az udvaron is kíséret nélkül mozoghat. Tehát egyrészt a szabad mozgás tekintetében van óriási különbség. A másik, amit a fogvatartottak leginkább értékelnek, a kedvezményben. Tehát a fogházban a kedvezmény egy harmada a feltételesnél, aztán a börtönben egy negyed, a fegyházban csak egy ötöd. Tehát sokkal több az idő, amit feltételes kedvezményben részesül, tehát ha jól viselkedik, akkor azzal sokat nyer. Ma már nincsenek különbségek, régen voltak a kedvezményekben, tehát több levelet, több csomagot, több látogatót kaphatott a börtönös, ma már ezek egy szinte vannak hozva, tehát a kapcsolattartásban nincs különbség, és nem is lehet korlátozni. Van egy törvényi minimum, a havonta egy látogató négy személy, kettő felnőtt, kettő gyerek, és havonta egy élelmiszer és egy ruhacsomag, amiben tanszer, tisztaság, egyéb lehet. Ez a törvényi minimum, ennél több adható.
Milyen befolyása van egyébként az őröknek, tehát a személyzetnek a börtönök életére? Tehát amíg ilyen amerikai filmekben látunk, hogy a főnök ott is főnök és irányít mindent, mint ahogy most is volt nemrégében, hogy valami uzsora kamatos még a börtönből is nyugodtan intézte az ügyeit. Ez az ilyen jellemző Magyarországon is? Vagy csak a magasabb szinteken, tehát ilyen egyház szinten?
Hát gyakorlatilag a börtönbe zárt ember úgymond bizonyos jogoktól meg van fosztva, de ez nem zárja ki, hogy a családjával, mint mondtam, érintkezzen. A látogatás során asztal mellett ülnek, beszélgetnek, tehát mindenki mellett nem áll egy őr, hogy hallja, hogy milyen információt ad, vagy mire kéri a hozzátartozóját, hogy intézze neki odakint. Másrészt védőt, ügyvédet bármilyen ügyben fogadhat, tehát egy képviselő úgy szintén ilyen közvetítést elláthat. Ebből következik az, hogy elvileg egy hozzátartozói, és ugyanígy van még a telefonálás lehetősége is természetesen, meg a levélírás lehetősége, amik ma már nem ellenőrizhető kötelezően, tehát sem a levélírás, sem a telefon, szúrópróbaszerűen kell ellenőrizni, illetve lehet ellenőrizni, erre nincs is apparátus, mert van olyan elítélt, aki naponta mit, ami ír 10 levelet, mondjuk cirka 3 oldal per főnek, meg telefonál 2-10 percet, és egy időben több telefonról megy a beszélgetés, tehát ennek a kontrollja nem. Ott működik a kontroll, ha vannak jelzések, hogy X vezére jobban oda kell figyelni. Tehát visszatérek az eredeti kérdéshez, hogy ha megpróbálom kicsikét külső szemmel nézni, akkor azt mondom, hogy elvileg egy börtönben büntetését töltő, mondjuk egy békésebb megoldást vegyünk, egy cégvezető nagyon jól tudja működtetni a cégét bentről, az ügyvédje, hozzátartozói, telefon, levélírás lehetőségét kihasználva ezen keresztül.
Igen, itt a kérdés elsősorban arra is vonatkozott volna, hogy mennyire urai a helyzetnek a börtönőrök. Tehát mondjuk, aki egy ilyen fegyházban van, ahol mondjuk, anélkül, hogy neveket mondanék, van itt néhány ilyen maffia vezérnek elnevezett ember, aki folyamatosan utóbbi időben nagyon rájár a rúl. Na most azért egy ilyen emberrel szemben nyilvánvalóan, hogy óvatos egy börtönőr is, mert részben kint is vannak annyian, mint a nyüveg, meg hát lehet, hogy még plusz bacsúran csöppen valami.
Mondhatom azt, most általánosságban mondom, tehát nem az intézetemre, hogy alapvetően ura a magyar büntetés végrehajtás ennek a helyzetnek. Azok az amerikai filmekből ismert formációk, ahol a leszámolás a sétaudvaron, sport közben történik, leszúrják, stb. Ez nálunk nem vagyok babonás, de abszolút nincsen. Nagyon-nagyon eseti és nagyon ritka ilyen helyzet volt, az sem ilyen eredménnyel, hanem mondjuk egy testi sértés okozásával. Tehát a verekedés az, hanem azt mondom, hogy ha nem is mindennapos, de az jelen van. De ilyen leszámolás, akár maffia csoportok között, vagy bizonyos érdekcsoportok között, az nincs. Másrészt a börtönön belül is van egy olyan rendőri tevékenység, akik pontosan arra hivatottak, hogy azokat a belső információkat szerezzék meg, amivel megelőzhetők az ilyen összecsapások vagy erőfitoktatások, és akkor közben tud avatkozni a személyedet.
Igen, de most ugye a legújabb hír, hogy valami vámkommandó rajta ütött egy halom ilyen ruházaton, amit a kínaiak hoznak be Európán keresztül, és hogy többet megfenyegettek közülük, ugye nyilván a kínai piac emberi vannak közötte. Hát most, ha én benne vagyok egy ilyen csapatban, és azt kell mondani, hogy na most miért kell nekem annyira nyüzsögni, hát hiányzik az, hogy egy bárdal valahol oda vágjanak, akkor lehet, hogy inkább azt mondom, hogy na, mire oda jön, magyar tűnnek.
Hát a korrupció...
De most nem is korrupció, hanem itt önmagában azok a dolgok, hogy most vajon érdemes-e, mert ki az, aki megvédi szabad időben.
Hát úgy gondolom, én azt mondom, hogy aki ezt a munkát vállalja. Tehát, ha jól értettem a kérdést, a vámos inkább nem néz oda.
Hát ugye? Inkább, igen. Hát most...
Aki ezt a munkát vállalja, annak fel kell vállalnia az ilyen és ennél sokkal keményebb helyzetekben annak az esetleges következményeit. Nekem is van olyan kollégám, engem még nem ért el így a idézőjeles végzet, akinek most már 3 alkalommal kiszúrták a lakóhelyénél az autójának az összes kerekét. És a szúrás, tehát nem lyuk, mert oldalról van egy ilyen kötőtű méretű szúrás, az nem véletlen. Tehát az lehet, hogy valamelyik csoport, lehet, hogy egy volt bűnöző, lehet, hogy annak a hozzátartozója. Tehát ennek ki vagyunk téve. Aki ezt a munkát vállalja, annak a rizikó tényezői jóval másra. Na most ilyet én is tudok, hogy a rendőr nem néz oda, mert ha oda néz, meglát valamit, akkor azt jegyzőkönyvet kell felvenni, le kell írnia, jelentenie. És esetleg láttam olyat saját szememmel, hogy a józsefvárosi piacon kocsival mentem, ott előttem zajlott, tehát álltam, mert totyogott a forgalom, oda ment a rendőr valamiért intézkedni egy árussal szemben, de ilyen utcai árussal szemben, aki elővett, mit tudom én, körülbelül olyan 10 tábla csokoládét, tehát én karácsony előtti időszakban volt, és hát elég feltűnően odaadta a szegény rendőrnek a kezébe, aki láttam, hogy nagyon zavartan, de megfogta, eltette, hátat fordított és elment annak.
Egyébként, hogy Laci témájához egy kicsit kapcsolódjam, pár évvel ezelőtt hallottam a rádióban, hogy Magyarországon néhány börtön parancsnokig is eljutott a korrupció. Tehát, hogy ez most a kábítószer révén, vagy bármi. Tehát azért ez valahol létezik, és azért azt is tegyük hozzá, hogy a...
Ezt a ügy különben.
Igen, hogy azért akik ott dolgoznak bent, és kapcsolatban vannak a rabokkal, rettenetesen kevés pénzért dolgoznak.
Nagyon jó tapintottál rá, tehát ez a rákfenéje nagyon sokszor, bár én azt mondom, hogy ha én tisztességes vagyok és vállalok egy munkát, és azért, ha hivatásra tőlük esküteszek, akkor azt is vállalom, hogy ezért, ha én őr vagyok, ma 80.000 forintot kap egy fegyőr. Hihetetlen kevés. Ennyit visz haza. 78-80.000 forintot. Ha a másik oldalról nézzük, akkor ezért a pénzért hiába válogatunk jól, de hát abból válogatunk, ami a kínálattár dolgozók utánpótlás tekintetében mondom. Egy gyengébb és borulékonyabb ember, mert fogvatartottak pillanatok alatt nagyon jól fel tudják mérni, hogy ki az, aki megkörnyékezhető, ki az, aki egyáltalán nem. És bizony előfordul ma is, és nem rejtem vék alá, hogy néhány smasszert, vagy fegyőr, teljesen mindegy minek mondjuk, vagy kollégát meg tudnak vesztegetni, akár 20-30 ezer forinttal, hogy mit hozzon be neki egy mobiltelefont. Ugyanakkor magasabb szinten is, ami pontosan elhangzott az előbb, hogy biztos így ismerős híradásokból, tavaly volt az úgynevezett ezredesek pere. Kicsikét szégyellem, hogy ilyen van, hát ez már más szintű, ott olyan volt, hogy bizonyos fogvatartottak olyan plusz kedvezményt kaptak, ami alapvetően nem illette volna még olyan szinten őket. Jobb helyekre lakták, itt elhangzott az, hogy VIP zárkába tették, ilyen ugyan nincs, ez kicsikét a média felfújta. A VIP zárkát, amit ők úgy gondoltak, az olyasmi lehetett, hogy mondjuk volt rendőr, vagy volt vámos, aki belekerült valami korrupciós ügybe, azokat érthető módon el kell különíteni a többi köztörvényes hovatartottól, mert komoly atrocitásnak lennének kitéve, hogyha közöttük lennének. Tehát ezt értették VIP-s zárkának, de a kedvezmények ugyanazok voltak, és a feltételei, a berendezés és a körülményei is hasonlók voltak. Tehát, de igen, magas beosztású emberek is megcsúszhatnak.
Mennyibe már kerül egy ezredes? Mert akkor, hogy mégis lássuk, hogy...
Én azt mondom, hogy megvehetetlen. Én nemrég voltam ezredes, két éve vagyok tábornok, de...
De akik ott hát fennakadtak, kiderült?
Nem, még vastagon, tehát a belső részleteit még mi se ismerjük, tehát még nem zárult le az ügy, nincs ítélet, nincs elmarasztalás. Egy volt közülük előzetes letartóztatásban, azt is kiengedték, tehát igazán nem is tudom, hogy ez milyen szintre kerekedik ki.
Egyébként én ezzel úgy vagyok, hogy most ugye az országos főkapitány ez egy volt határőr. Na most a határőr az határőr. A soha nem fog rendőr módon gondolkodni. Ez így van. Most nem tudom például, ki most a országos kapitány?
A büntetőigazgatásnak? Hát egy volt rendőrtábornok, Kökényes Janton.
Na, ő ugye ott volt a különleges szolgálatnál.
Hát meg előtte kapitány volt.
Igen, a készenléti.
Az a Bökönyi.
Ő is büntetővégrehajtás.
Volt.
Én ezekben nem hiszek, hogy valaki egyszer ellát egy szerepet valahol, aztán oda kerül egy egészen más szervezethez, mint hogy a különleges szolgálat, mert onnét átkerül. Szóval ez nem úgy van, hogy mint a marketing se úgy van, hogy mindent ugyanúgy kell adni. Hát azért ez egy szakma.
De mindent meg lehet tanulni.
Mindent meg lehet, csak mire ő megtanulja, addigra másra is majd nyugdíjban.
Én azt mondom, hogy alapvetően ma már, és elmondom egy személyes élményemet, amikor még a Tököli Fiatalok Intézetét vezettem, 10 éven keresztül, akkor hát itt csak az idősebbek hallhattak róla, akkor csináltam egy olyan akciót, aminek két oldala volt, egyrészt a illegális falfirkálók, a graffitisták elleni, nem is harc, hanem inkább ilyen preventív intézkedésként. Másrészt Bázelban voltam egy versenyen, és ott láttam, ahogy megy be a vonat a városba, hogy a két hangfogó fal gyönyörű falfirkákkal, tehát komoly, majdnem azt mondom, művészi teljesítményű falfirkákkal volt díszítve, és onnan jött az ötletem, hogy hát akkor a Tököli Fiatalkorok Intézetét is díszítsük ezzel, és meghirdettem egy országos ilyen graffiti verseny. Hosszú felfutása volt, mert azért nem fogadtak el mindjárt, meg kellett nyernem a bizalmukat, stb. És ennek kapcsán megfestették a falat. Jó pár évig volt, aztán jött egy változás a kormányzatban, és akkor elítélték ezt a hülye kezdeményezést, amit nekem öltek. És akkor a Budalak festékgyártó cég volt az egyik szponzor ennek a graffiti versenynek, és döbbenetemre én azt hittem, hogy egy vegyészmérnök vezeti a Budalak céget, és abszolút nem, hanem egy teljesen polgári szakmával rendelkező, még nem is műszaki vonalon, hanem egy közgazdász volt. Én azt mondom, hogy az első számú, mint országos vezetőnek nem biztos, hogy szakmabelinek kell lenni, ő menedzseri, eladja, tárgyal, pénzt szerez, tehát neki ezt bármilyen szervezetnél hasonló munkakör van, a szakmai részt pedig irányítják a helyettesei, vagy netán a főosztályvezetők.
Igen, de az előbb említett urak még csak nem is menedzserek, mert akkor egy polgári menedzser kéne ott lenni.
Hát azért valahol a bűnözéssel, a bűnüldözéssel kapcsolatos alapbeállítódásra szükség van, meg alapismeretekre, mert azért egy ilyen szervezet, egy rendvédelmi szervezetnek azért más a menedzserése és más a menedzsmentje, mint mondjuk egy civil, termelő, egy nyereségorientált cégnek.
Hány százalék dolgozik egyébként a 8 órájában?
Fogvatartottak közül? Változó országosan ilyen 50% körül, ami kevésnek is mondható, meg elfogadhatónak is. Sajnos ma már nem úgy megy a munkáltatás, mint régen, mert régen, tehát ma is úgy szól a törvény, hogy minden fogvatartott munkára, most már nem kötelezhető, mert kötelezhető szó, ez kikerült, de munkakötelességgel bír. Ez önmagában nagyon jól hangzik, csak ehhez két feltételnek kell megfelelni. Egyrészt, hogy legyen olyan a börtönök mellett működő KFT-k, vállalatok, akik a fogvatartottak munkáltatását látják el, hogy annyi munkát tud adni, ahány fogvatartott van. A másik pedig az, hogy ma már csak úgy állítható a munkába, hogy foglalkozásegészségügyi vizsgálaton kell keresztül mennie, és lehet, hogy az orvos azt mondja, hogy nem végezhet még könnyű munkát sem, mert a mai generáció meglepő módon sokkal gyengébb paraméterekkel bír, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát az 50% körül van. Ideális lenne, ha 100% lenne. Egyrészt jobban kivenni a részét a saját eltartásából, mert aki dolgozik, annak bizonyos százalékát a fizetésének tartásdíjra levonják, tehát valami visszajön az államnak, ha úgy veszünk. Mellette keres, tudja a hozzátartozói támogatni, magára tud költeni belőlem, elmegy a boltba és vásárol. És a legfontosabb nekünk az, hogy legalább addig le van kötve az energiája, addig se a hülyeségeken vagy a gazemberségeken jár az esze, másrészt elfárad, és sokkal könnyebben kezelhető.
És mit csinál az, aki nem dolgozik? Tehát azért az 50% aki nem csinál semmit, vagy?
Hát alapvetően zárkán vannak, nekünk ez nehézséget jelent, mert ő nekik a napi idejüket ki kell tölteni olyan programokkal, ami leköti az energiájukat, figyelmüket, sporttal, közművelődési dolgokkal, szakköröktől elkezdve oktatás, tehát ma már az általános iskola mellett a középiskola is jellemzően bent van a büntetés végrehajtásban. Különböző szaktanfolyamok, szakoktatások mennek, de hát ezzel sem tudjuk annak az 50%-nak teljesen lekötni a napi 8 órának megfelelő idejét. Hát ezek a holt idők pedig néha egymásra irányulnak, és mondjuk a tévénézés közben, hogy most melyik csatornát válasszam, én ezt akarom, te azt akarod, ő azt akarja, ezek aztán elég hamar egy-egy ilyen monoklit eredményeznek egyeseken, és de hát nekünk a nevelők azért vannak, hogy a belső életüket szervezzék, kitöltsék programokkal, legalább olyan szinten, hogy ezek a feszültségek valamilyen szinten elkerülendők legyenek.
Akkor az érdekelne, hogy korábban mondtad, hogy 18 ezer is volt a fogvatartottak létszám, és most kevesebb, hogy mire vezethető vissza, hogy megváltozott a létszám, hogy kevesebb a felderített bűnügy, egyetlen kevesebben bűnöznek, és ezek megváltozott a politikája a fogvatartásnak.
Jó helyen fogod meg a kérdést, tehát én voltam abban az időszakban, és amikor 25 ezer fogvatartott volt Magyarországon börtönben. Amikor egy ilyen méretű börtönben, amit most én vezetek, vagy fegyházban, ahol azért átlagban most nagyon leesett, de átlagban 1500 fő szokott lenni, akkor volt 2700 fő. Ugyanekkor a területen elhelyezve. Ez mindig függ az ország politikai irányultságától, a nemzetközi trendekhez való igazodáshoz, de leginkább a büntető politikától függ, a büntető törvénykönyv, a büntető téziseknek a változtatása, és itt jellemzően Az utóbbi 15-20 évben olyan alternatívákat keresnek a kriminológusok, a törvényalkotók, ami egy alternatív büntetéssel, a börtön kikerülésével sokkal nagyobb eredményt ér el. Azért is, mert és klasszikusan úgy szokták mondani, egy tyúktól vagy, de egy kerékpártól vagy. Ha bezárnak a börtönben, azok az ártalmak, amik a börtönben érik, és nem csak itt pszichés ártalmakról beszélek, amit a bezártság, a családtól való távoltatás, stb. Idés, hanem olyan közegbe kerül, ahol keményebb bűnözők is vannak, ez olyan megméretetés és olyan traumát jelent, nem csak az én gondolataimban, hanem általában, amit meg lehet, ki lehet kerülni mondjuk egy felfüggesztett börtönnel, vagy egy próbára bocsátással. És én azt mondom, hogy ezeknek az embereknek nem is szabad bekerülni a börtönbe, mert a börtön azért olyan ártalmakat produkál, a legjobb irányítás és a legjobb belső szervezeti működtetés mellett is, amik nem könnyen kezelhetők. Tehát ennek az eredményeként csökkent a létszám, és mai nap is a BTK kodifikációs időszakában olyan külföldön ismert formációkkal is foglalkoznak, ami például ez a jelző karperec vagy lábperec, amit rátesznek, és minden útvonalon követendő, vagy követhető, tudják azt, hogy lakhely elhagyásnál rögtön, hogy hívják olyan, és aki ezzel visszaél, az természetesen a rosszabbik formációra vált át, tehát bekerül egy végrehajtható ítéletre. Ez egy nagyon preventív és úgy gondolom nagyon figyelmeztető alternatíva, amivel korábban, ha a 25 ezres idején éltek volna jogalkotók, akkor talán sok olyan ember visszaesését meg lehetett volna előzni. Aki bekerül a börtönbe, jó pár évet azért a családi élete felbomlik, elveszíti a barátait, elveszítheti az egzisztenciáját, stb. És utána, amikor kikerül, ha nincs meg a fogadó háttér, akkor bizony a bűnismétlés esetősége sokkal nagyobb.
Götz Árpád mesélte egyszer, hogy...
Itt még oldalt van egy kérdés, aki előbb volt
utasában. Igen, mondhatja. Akkor következő szeretnék élni.
Igen.
Érdekel, hogy milyen eredményeket tud felmutatni a büntetés végrehajtás, és hogy lehetne ezeket javítani?
Hát az eredmény... Én azt mondom, hogy ha 100 emberből egyet eredményesen vissza tudunk vezetni a társadalomba a pártfogók segítségével, már az is eredmény. Azt mondhatjuk kis eredménynek, de eredmény. A visszaesési ráta az nagyon változó, tehát a börtönben, fogházban jobbak a mutatók, tehát ott 50% alatti a visszaesési mutató. Egy szigorú változatban, fegyházban sajnos 60-70%-os a visszaesési mutató. A fiatalkorúaknál is sajnos közel 60%-os, de eredmény, és ezek az eredmények, azoknak mondhatjuk, ezek az eredmények nem rosszabbak sem az európai fejlett országokéhoz, sem a tengeren túli országokhoz képest. Tehát szégyenkezni valónk nincs. Na most, amivel lehetne javítani, annak mind anyagi vonzata van. Én a 70-es éveket idézem vissza, amikor úgy működtek a társadalom visszavezetés mechanizmusai, hogy voltak állami cégek megszólítva, például Csepel Művek, Csepel Autó, különböző állami építőipari vállalatoknak, hogy ilyen névre hallgattak, mezőgazdasági szövetkezetek, akiknek feladatul volt kijelölve, hogy a börtönből szabadult fogvatartottakat helyezze el, adjon neki úgynevezett munkásszállást, adjon neki munkát, és egy társadalmi pártfogó volt, aki ezekre felügyelt, és ő próbálta a jó úton tartani. Ezek elég eredményesen működtek, mert a szabadulás előtt már a börtönben megkeresték azokat, akiknek nem volt családi fogadó hátterük, ott, és ott már elkezdődött ez a munka 6 hónappal már szabadulás előtt, és elég szép volt a megmaradási, megkapaszkodási, hogyha. Manapság ugyan a pártfogói szolgálat, akinek az lenne a feladata, hogy ezt a visszavezetést és a kezdeti lépéseket segítse, hát közel sem tud ilyen feltételeket teremteni, mert ma a munkahelyet találni épkézláb diplomás embereknek sem könnyű, és azért azt a stigmát senki nem tudja elrejteni, amit a börtön ráragaszt az emberre, tehát ő mindenütt kicsikét megbélyegzett lesz, és előbb-utóbb úgy is kitudódik, és talán szerencsésebb, ha elmondják, mint hogy valami ügy kapcsán gyanúba kerüljön. És sajnos én nagyon sok fogvatartottal beszélek, hiszen régóta vagyok a pályán, elmondják nekem, hogy elmentem, és az öltözőben valakinek eltűnt a mobiltelefonja, vagy a pénztárcája, rögtön az volt az első, hogy biztos te vagy, mert te börtönből szabadultál. És ha sok ilyen éri az embert, akkor egy idő után igencsak elveszíti a tartását, a bizalmát, az emberekbe vetett bizalmát, és kerüli, és lehet, hogy megpróbál nem legális, hanem illegális formációkba belemenni, mert ott nincs előítélet, ott valahol elfogadják őt bűnözői körökbe, sokkal könnyebb az integrálódás egy ilyen körbe, mint egy normálisnak mondhatóba.
Jó, Karcs.
Tiéd a kérdés.
Nem szeretném kérdezni, hogy bizonyos időközönként felrökenek hírek ilyen, vagy nem is hírek talán, hanem ilyen beszédtémaként, hogy kiemelt bűnözők állítólag, ha van elég jövedelme vagy egyáltalán rendelkezik olyan anyagi, akkor ilyen kiemelt ellátásban van részesülnek, vagy létezik-e ilyesmi egyáltalán, tehát hogy például gondolok, az, hogy a Malibúval kapcsolatban menő fölöcsint a Lutuszában nem menő csárában van elhelyezve. A másik kérdésem az lenne, hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak a, hogy mondjam, őket, hanem a fegyőröket is éri bizonyos céges hatások, hogy védik-e őket, vagy van-e velük kapcsolatban valamiféle védekezés, vagy ilyen pszichológusra gondolok, hogy...
Szívet melengető kérdés, főleg ez a második fele.
Jó. A harmadik kérdés, a legelső kérdésnél, vagy kérdés a kapcsolatban merült föl, akkor szeretem a költeni, hogy van-e valami apparátus a büntetési irajtásban, ami kifejezetten a börtönözőknek a korrupciójával foglalkozik, ugyanis nekem Nógrád megyében is, Heves megyében is volt több volt katonatársam, akik börtönőrök lettek, és bizony azóta igen-igen régóta a civil szférába tevékenykednek, kiki valamilyen szinten, de korrupcióba keveredett, pofátlan módon. Értek vissza bizonyos helyzetekkel, dolgokkal. Tehát, hogy van-e valamiféle szervezet, vagy valamiféle ilyen ellenőrzési szervezet, igen, bizottság, vagy valami, ami esetleg ezzel is foglalkozik.
Na most... Én saját példáimat is tudom hozni az intézetből, tehát saját területemről. A Magda Marinkóval kapcsolatos megfogalmazás, hogy ha van pénze, a kurszus körülmények közé kerül, ez egy teljesen tév megfogalmazás, ez nem neked szól, hanem ha valaki ezt mondja. És a Magda Marinkó meg ezek a kiemelt, nagyon súlyos bűncselekményt elkövetők. Nálam az intézetben több ilyen van, a ukrán maffia vezér is, aki a magyar autópiacot, a drogpiacot és a örömlányok piacát teljesen lefette. Egy kőkemény, egy ilyen keresztapa, ez az igazi maffia felépítménnyel, ismerem az egész hálózatot, az egész felépítését, ahol alvezérekkel dolgozik. Ezek az emberek olyan biztonsági formációkban vannak, hogy például, ha Magda Marinkónál maradjunk, a Magda Marinkó speciális biztonsági körletrészen van elhelyezve, ami nem egy egyszerű dolog. Nagyon röviden elmondanám, az egy olyan zárka, aminek minden berendezési tárgya rögzített, tehát semmit nem tud felvenni, semmi olyan eszköz nincs nála, amivel akár önakasztás, saját magán sérülést okozom, tehát nincs üveg, nincs sempe, minden törhetetlen és minden boríthatatlan, hihetetlen összegbe kerül. Kamerás zárka, úgy jöhet ki az árkából, kiteszi a kezét, megbilincselik, utána nyitják az ajtót, tehát véletlenül se tudja túlszul ejteni az őrt. Átmotozzák, és utána ráteszik a lábbilincset, ráteszik a bilincs rögzítő övet, ez egy derékszí, a kézbilincset oda rögzítik a derékhoz, plusz rátesznek egy vezető szíjat, és így közlekedik. Tehát ez olyan biztos, és a sétája egyedül történik, olyan biztonsági elkerített részen, ahova sem kívülről, sem belülről illetéktelen személy nem juthat, mert azért az alvilágnak nagyon hosszúra tud nyúlni esetenként a keze, ismerősek filmekből, legényekből, de körülményekről abszolút nem beszélhetünk. Ezeknek az extra embereknek egy külön program készül a börtönbe, amit csak a parancsnok szabályozhat, és ő szigoríthat vagy enyhíthet, amiben minden meg van határozva, hogy mikor, milyen körülmények között mehet a könyvtárra, milyen kísérettel, fürdőbe, szabad levegő, amit úgy hívnak, hogy séta. Részt vehet-e munkában, van például Magda Marinkó is zárkában dolgozik. Tehát nem mehet ki egy munkaterembe, zárkában belül oda beadják neki a munkát, és ott végzik. Tehát ez ilyen formában van. Alvilág hiába rendelkezik hihetetlen összegekkel, mert ezt az ukrán mafia vezért nagyon bussás körülmények között élt odakint, meg élnek a hozzátartozói, de börtön belül ez nem tud érvényesülni. Egy dologban csak, hogy ő neki, ha beküldenek minden hónapban mondjuk 20 000 forintot, hogy saját szükségletére fordítsa, tehát elmegy a boltba és ott elkölti, ezzel szemben mondjuk egy rossz körülmények között élő család be tud küldeni mondjuk 3000 forintot, hogy fiam menjél és vásároljál. Tehát e tekintetben van különbség, de alapvetően a körülményei, elhelyezési körülménye nem jobbak. A kérdés második fele, hogy egy másik része, hogy a személyi állománynak az őröknek. Ez azért örülök ennek a kérdésnek, mert aki még nem volt úgy börtönben, ha eltöltene mondjuk 3 órát akkor a folyosón, amikor megy az élet, tehát munkára vonulnak, munkáról jönnek, sétára mennek, orvoshoz mennek, iskolába sorakoznak, telefonálnak, nevelőhöz mennek, missziósok jönnek és ahhoz mennek, szakkörre megy, stb. Az olyan, mint mikor a hangyák vonulását nem tudjuk megfejteni, hogy nézzük, hogy 20 arra megy, 10 erre jön, hogy milyen rendszerben működnek. Szóval ott eltölteni, és akkor közben itt zörög egy zárka, oda kell menni megkérdezni, hogy mi van, ott zörög egy zárka, innen kiabálnak, ott kell beavatkozni, mert két ember összeverekedik, tehát olyan hihetetlen pszichés terheknek vannak kitéve, ami eredményeként nem véletlen, hogy a nyugdíjkorhatár 5 évvel alacsonyabb, mint a civil életben, tehát most 62 a civil életben, 57 a testületnél. Azt kell mondjam, hogy 50 év fölötti bévéssel az utóbbi 10 évben magamat leszámítva nem találkoztam. 37-38 évesen, ha megvan a 25 éves munkaviszonya, szolgálati nyugdíjra jogosult, és mennek el. Épkézlábnak tűnő, de pszichésen nagyon terhelt kollégák, akiknek elegük van a börtönből, valahol nem értem meg őket, ugyanakkor megértem. Igen, van, én nagy súlyt helyezek rá, nem mindenütt megy kellőképpen, van egy pszichológiai osztály, a munkájuk egy jelentős részét a fogva tartottak, ugyanilyen mentális problémáinak a kezelés és pszichés problémáiknak a kezelésére fordítják, és van egy úgynevezett mentálhigiénés program, aminek keretében a személyzet feszültségeinek az oldása, ilyen feszültséglevezető tréningek tartása szükségeltetik, de ez nem olyan régi keletű, tehát nem tudjuk igazán ennek még az eredményességét mérni, de nagy szükség van rá. A harmadik része a kérdésnek pedig a személyállomány korrupciója. Igen, van egy szervezet, ezt úgy hívják, hogy RSVS, akiknek az a feladatuk, ez egy rendőri szervezet, akik a személyállomány, börtönön belül szolgál a személyállomány korrupciós ügyeinek a felderítésével foglalkozik. Ő neki megvannak az információs csatornái, ők azok, akik felderítik ezeket az ügyeket. Hát az a baj, hogy nem mindent tudnak felderíteni, és kőkemény katonaügyészségi, majd katonai bírósági döntések vannak nagyon sok esetben, hát nagyon sok a felderített esetekben. Körülbelül ennyit tudtam mondani.
Hát azért a Loncsékkal nem lehet összekeverni a Magda Marinkót, mert a Magda Marinkótól maximum annyit lehetne elvárni, mint a Richter volt annak idején, jó pár évtizede, ugye a Szegedi Csillaga. Igen. Viszont mondjuk egy Magda Marinkó egyedül van ezek szerint teljesen készében. Tehát az egész hátralévő életét úgy kéne neki eltöltenie, hogy olyan cellában van, ami semmit nem tud mozdítani, beadják neki a munkát, kifelé menet már megbilincselik, és mégis folyamatosan így meddig lehet bírni.
Vagy mi látszik rajta? Nem tudom.
Látszik rajta. A börtön általamokkal foglalkozó kutatók felmérése alapján általában 3 év eltelte után jelentkeznek olyan mentális problémák, apró jelek, amik én nem ismerem nagyjából a kutatási eredményeket, de egy 5, aztán 9 és 10 év fölött ezek azért hatványozódnak. Tehát én láttam a Magda Marinkót akkor, amikor bekerült, és láttam kb. Fél évvel ezelőtt, a két Magda Marinkó között van annyi különbség, mint egy 10 éves gyerek és egy 18 éves már felnőtt között. Tehát ilyen lekurtított körülmények között, tehát ingerszegény környezetben, ahogy ő tölti a büntetését, érthető módon, hiába olvas, hiába néz televíziót, mert ezekkel él, hiába ír levelet, azért ezeknek a jelei láthatók. És hát ezért ez egy külön vizsgálati téma. A büntetés kiszabók ezeket nem mérlegelhetik, mert a büntetés kiszabásánál a tett arányos büntetésnek kell érvényesülnie. De hát ez nekünk jelent problémát, ugyanúgy, ahogy a büntetés végrehajtási dolgozónak jelent problémát, az az új büntetési forma, ami a tényleges életfogytot jelenti. Az magyarul azt jelenti, hogy bekerül a börtönbe, és onnan úgymond akkor megy ki, amikor elhalálozik.
És mennyire kezelhetők az ilyen?
Igen. Na most ez az ember azért egy folyamatos időzített bomba, mert ennek ez az ember bármit csinálhat, ugye a Richter Richard annak idején Szegeden, a butorgyárban dolgozott, ez egy mutatványos család, Richter család, akik mai napig is a arénában vannak. Egy olyan felfogott idegállapotba került, ahol 3 büntetésvégrehajtási dolgozót megölt, úgy megszúrt, és több mást is megszúrt, de 3-an az életüket vesztették. Ezek az emberek, akik tényleges életfogytot kapnak, összességében a börtönben bármit csinálnak. Ha most nem szeretem ezt a példát mondani, de mondjuk összeveri a börtönőrt, és kap érte mondjuk 10 évet, akkor mi van? Hát lehet neki 300 éve, 500 éve, 600 éve, úgyis annyi éve van, ameddig az élete szól. Tehát ez félelmetes veszélyforrás. De hát a jogalkotók és a kriminológusok is annak idején úgy operáltak, hogy az élet kioltása, tehát a halálbüntetés az nem illik a mai rendszerbe, ezért kiváltották a legsúlyosabb bűnözői tételt, egy tényleges életfolytos szabadságvesztés büntetéssel. Ezt ebben ugye nagyon megoszlanak mai nap is a vélemények, meg reggelig, meg hónap utánig, meg két héten, három héten keresztül is beszélhetnénk, úgy se jönnénk a végén.
És például ez a tévénézés, telefon, megvonás, levélírási tilalom, hát ezzel igazából még lehetne kicsit kurtítani a...
Nincs.
Tehát nem lehet?
Nincs.
Nem szabad? Tehát emberi jogi?
Így van, pontosan. Ma már olyan jogok illetik meg a fogvatartottakat, amire a kollégáim néha azt mondják, akik tényleg a fronton dolgoznak, hogy nekik talán nincs annyi joguk, mint a fogvatartottnak. Mert ha fogvatartottra valaki kicsikét elszalad a szája, és elnézést csak életszerűen akarok, lekurvanyázza, abban a pillanatban följelenti, és ezt a kifejezést használó kollégát kőkeményen megbüntetik. Katonai ügyészség, katonai bíróság mondjuk lehet, hogy 80 ezer forint pénzbüntetést szab ki. És én még mellette meg is kell, hogy fenyítsen, tehát duplán. Vagy faji származásra vonatkozó bármilyen megjegyzést. Ma már olyan jogok illetik meg a fogvatartottat, hogy amikor beküldik a csomagot, a csomagon fel van tüntetve a feladó. Amikor a csomagot kiosztják, akkor ez a papír a szemétbe kerül, a szemétbe pedig a fogvatartott viszi, ergo visszaérhet azzal, mert elolvassa, hogy nekem a csomag küldő, mit tudom én, Kis Jánosné, Tata, Napsugárút 8, és lehet, hogy ír neki egy levelet, hogy hát ha nem küld nekem csomagot, akkor a börtönben levő hozzátartozóját én ki fogom csinálni, szegény hozzátartozó megijed és küld neki csomagot. Tehát ilyen személyiségjogok is védelme megilleti a fogvatartottat, hogy le kell vágni, le kell takarni, más fogvatartott nem láthatja. Még akkor sem, amikor a posta kocsiról lepakolják és beviszik a épületbe. Akkor előbb a testvéredi tagnak azt le kell takarni, le kell vagasztani, utána vihető. Ilyen jogai vannak a fogvatartottnak.
A börtönben van-e intim szoba? Tehát akkor férj
fele... Nincs. Nyugati országokban, néhány országban, Svédországban, Hollandiában, Svájcban, ahol jártam, működik. Felemás megítéléssel a magyar jogalkotók is foglalkoznak. Ezzel megoszlik nagyon a vélemény. Van előnye, sokat segíthet, nagyon nehéz ennek a tökéletes alkalmazásával élni, úgy gondolom. Mert fölmerül egy csomó, hogy most feleség, élettárs, 20 éve barátnője, tehát nem olyan kapcsolat, kinyilat, kimondja ki azt, hogy valós, vagy nem valós. Nagyon nehéz ezzel élni.
És a szökés lehetősége mennyire átfent a börtönökben?
Igen?
A szökés lehetőség. Tehát, hogy szökésük is lehet.
Na most nincs olyan börtön a világon, ugye Alcatraz jut eszembe, ahol volt szerencsém, mint turista járni, vagy azok, aki televíziót tud nézni, azok a bombabiztos, szuper börtönök, amiket ma építenek az Egyesült Államokban, úgy kísérletezik ki, hogy egy zárka az egy blokk, és azt külön állítják össze. Ezekből kiszökni, hogy most kibontom, ez teljesen kizárt. Be vannak technikázva. Ma már nagyon sok börtönnek az ablakrácsa elektromos jelzőrendszer van beleépítve, tehát ha elkezdik a klasszikus értelembe vett fűrészelést, hogy kifűrészem a rácsot, aztán kifeszítem és kimegyek, ez sem működik már. De összességében senki nem mondhatja ki, hogy nem lehet megszökni egy börtönből, mert azért kimegy sétára, igaz, hogy vigyázó szemek figyelik, de ha a rendszer hibázik, ha az őr hibázik, ha rossz a szervezése, a biztonsági rendszernek hibás a szervezése, vagy nincs kellő ellenőrzés, mindenki, tehát az ember, a gép, egy ember szerkeszt a gépet, mindenhol hibázhat. Ha valaki ezt a hibát adott pillanatban, adott helyen megtalálja, akkor az esély egy kicsikét nő. Évente általában 2 és 10 fő között volt, ha az elmúlt 15 évet nézem, a magyarországi börtönökben megszököttek létszáma, de ez így csalóka. Tehát ezt hozzá kell tennem, hogy a mezőgazdasági üzemekben, ahol a fogvatartottak őrök felügyelete mellett kapálják a kukoricát, meg a, mit tudom én, a káposztát, egyéb ilyen kultúrnövényeket, minden rab nincs, tehát nincsenek megbilincselve a rabok, tehát tud futni, és minden rab mellett nem áll egy fejőr, meg egy kutya, hogyha elindul, akkor utána küldi. Tehát ott is egy kis mulasztás, egy kis nem odafigyelés, lehetővé tesz, és a szökések 99%-a ilyen helyekről történik. Vagy ami történt 2006. decemberében, a budapesti katonai ügyészségre állítottak elő egy fogvatartottat. A fogvatartott azt mondta, hogy WC-re akar menni, pedig ezt már, jaj, de hányszor megkajálták a WC-sek, elnézést a zsargon kifejezésért. Tehát ez olyan alaphelyzet, hogyha WC-re akar menni a fogvatartott, akkor ha én vagyok az őr, akkor ugye tartom a bilincs rögzítővet, meg van bilincselve, akkor bemegyek a WC-be, először megnézem, hogy nincs elrejtve mondjuk egy kis szerszám, amivel ki tudja nyitni a bilincset, nincs elrejtve mondjuk fegyver, vagy valami, amivel vissza lehet. Az ablak hova néz, be van egy csukva, és ha igen, akkor egyik kezéről leveszem a bilincset, de az öv rajta van, és beengedem, hogy végezz el a dolgát, és én nem csukom rá az ajtót, mert na most azért kell megnézni, mert lehet, hogy el van rejtve egy kés, és lehet, hogy a szíjat, most már nem szíj, hanem lánc ez a vezető, mert volt ilyen, hogy elvágja. Na most, hát ott az őr sajnos levette a bilincset a fogvatartott kezéről, bement a WC-re, következő pillanatban hirtelen kitolta az ajtót, ráugrott az őrre, őrtől elvette a fegyvert, az őrt oda bilincselte a radiátorhoz, és a katonai ügyészség épületéből kiszökött. Őt kapták el Pomáz térségében. Ezt a kapekot ő is.
Ő volt a biciklis.
Ő volt a biciklis.
Biciklis.
Ő is hozzánk került, úgyhogy nagyon jól ismerem, mert többször találkoztam, többször foglalkoztam vele. Tehát a mulasztás eredményezhet ilyet, de nagyon minimális szerencsére, és hát mi annak örülünk, hogyha nem történik. Én meg kiváltképp annak örülök, hogy a Budapesti Fegyházés börtönből mióta vezetem nem történt. Ha történt volna mondjuk 1-2-3 szökés, akkor már nem én beszélnék itt most. Egészen biztosan.
Újabb kérdés.
Neked miből várom a feladatot? Tehát úgy értem, hogy ilyen személyesen találkozol sok mindenkivel, vagy papírmunkáinkkel, vagy
ilyen? Hát gyakorlatilag, mint börtön igazgató, mint börtön parancsnok, irányítom magát az egész szervezetet. A irányításom az úgy néz ki, hogy 2 épületünk van, egyik a Kozma utcában, másik a Maglódi úton. A 2 épület külön-külön megközelíthető utcáról, meg a 2 épületet a Maglódi út alatt húzódó alagúton keresztül belülről is átjárható. Mindegyik 2 helyettesen van, egy-egy helyettes irányítja közvetlenül egyik, illetve másik objektumot. És aztán azon belül pedig van a különböző tagozódás, osztályok, előadók, főfelügyelők, felügyelők. Tehát felügyelők, akik a konkrét előállítási, mozgatási feladatokat irányítják. Gyakorlatilag, ha ilyen blokkokat mondanék, akkor én minden reggel egy egyeztető értekezetet tartok a helyetteseim és az osztályvezetők jelenlétével. Azt követően nálam a sorrend megfordul, mert a több száz bejövő posta és kimenő postának az aláírása az általában a hivatalos munkaidő utáni, késő délutáni órákra marad, mert napközben fontosabb dolgok vannak. Rengeteg megszólítást kapok, meghallgatást kollégák részéről, magánproblémával, hivatali problémával, más helyre akar kerülni, tehát ezekkel mind én foglalkozom. akkor akik felvételre jelentkeznek, nálam nagyon fontos ez, hogy minden felvételre jelentkezővel én találkozzak. Tehát a személyzet is úgymond kiválogatja, és még azt mondja, hogy ezek körülbelül jók, én is meg akarom nézni, beszélgetek velük, mert látni akarom. Tehát a kiválasztásban feltétlenül részt veszek. Pályázatok elbírálásában működök. Millió telefon, külső kapcsolatokat ápolom, minisztériummal, országos parancsossággal tartom a kapcsolatot. Az intézet költségvetésének a hiányait igyekszem megfinanszíroztatni. Különböző anyagokat lektorálok, készítetek, vagy ha olyan is van, hogy át kell innom teljesen, akkor mellette ellenőrzési feladataim is vannak, tehát lemegyek szakterületeken, ellenőrzök. Hát az irányításról, vezetésről még kb. Fél óráig beszélhetnék. Ami lejjebb izgalmas, én vezettem be a Magyar Büntetésvégrehajtásnál, és most már január, illetve mi van most, november 1-től általánosra tették, én kb. 15-20 éve gyakorlom, minden negyed évben a raboknak úgynevezett fórumot tartok, ami azt jelenti, hogy egy-egy objektumban kijön olyan 200-300 fogvatartott, és akkor előre adott kérdésekre adok válaszokat, illetve a helyszínen tehetnek fel nekem bármilyen kérdést. Tehát ebből következik, hogy az intézet szakmai munkájában azért olyan ismeretekkel kell bírjak, hogy minden kérdésre választ adjak. És ez egy nagyon jó személyes találkozás, a fogvatartott hitelesebben veszi, ha a számból hallja a válaszokat, mint hogyha mondjuk írásban megkapja. Ezeknél a különleges fogvatartottakkal úgy foglalkozom, hogy én rendelkezhetek csak, hogy ki milyen szigorítással bír. Ezeknek az anyagait én az egész bírósági ítéletkiadmány előéletet tanulmányozom, utána megismerem a fogvatartottat, időközönként találkozok velük, és el kell döntsem az információk birtokába, hogy enyhítsek-e, milyen rizikótényezőkkel jár, vagy netántán súlyosbítsak. És hát van rengeteg olyan fogvatartott, aki a parancsnoktól kér meghallgatást. Ha tudom a kérelmének a lényegét, mert néha csak olyan kérelemmel van, hogy engem akar látni, akkor azokat a helyetteseimnek adom ki, mert ez képtelenség. Ha komolyabb dolog, akkor természetesen meghallgatom. És hát néha bemegyek zárkákba ellenőrizni, néha beülök, néha kimegyek egy sétára vagy egy sportfoglalkozásra, akkor egy körbeveszott ilyen 80-100 elítélt, ilyen átlagos 50 centis bicepszel és testük 70% tetoválásával bírók, akik nem egy épületes látvány, meg ekkora tömegben azért félelmet válthatnak ki bárkiből.
De akkor egyedül vagy?
Igen, nekem nem kell kíséret. Minden testületi tagnak van egy személyriasztója, amit magánál hordta valami olyan megnyomja, és az ügyeleten rögtön jeled, és pillanatok alatt ott vannak. Ezt jó lenne, ha nem venné a mikrofon.
Akkor ezt kivágjam?
Én mindig elfelejtem, szándékosan, nem is tudom melyik fiókomban van, sose viszem magammal. Bízva abban, hogy a fogvatartottak között van olyan elfogadásom, olyan tekintélyem, és olyan helyzetekbe tudok fellépni, hogy nem következhet be. Bár ne tévedjek sose, de én így érzem, és nekem ez valahol biztonságot ad. De a személyek védelmét szolgálja ez a rendszer, ami nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan, 20 másodperc múlva ott van a felszámoló egység. Meg hát ez körülbelül úgy működik, hogyha mondjuk a 80 emberből egy vagy három nekem támadna, biztos vagyok benne, hogy a másik 78 szétverni azokat és nem engem. A személyi állomány akkor jó, a személyzet akkor jó, teljesen mindegy, hogy felügyelő, nevelő, pszichológus, munkáltató, művezető, hogyha a szakmámban való jártossággal, hogyha az emberi értékei a szabályok betartása mellett értendő, mert én kőkemény vagyok a munkában, a kollégáimmal szemben is, fogvatartottak szemben is, csak a jogos dolgokat jogosként kezelem. A jogtalan dolgokat kőkeményen kezelem. Ezzel válik, ezzel szerint az ember tekintélyt, és hogyha vannak olyan plusz velejárói, mint nekem a sport, ami még plusz óriási tekintélyt eredményez, azt tudom meg, hiszen rengeteg publikáció jelent, megjelenik meg a sportommal kapcsolatosan.
Melyik sport ez, hogy én?
Én hosszú távot futok. A világ minden részén jelen vagyok, a Himalájától a Szaharáig. És ezek eléggé publikusok a média közvetítésével, és ettől még hitelesebb az én személyem, de mindenkinek valami plusz kell adni ahhoz, hogy a maga munkakörében olyan elfogadást kapjon, ami az ő értékeit magasra emeli.
Én azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy milyen óriási pszichológiai stressz van az őrökön, és ugyanakkor milyen kicsi a fizetésük, milyen rosszak a körülmények, milyen óriásik a követelmények a szemben. Próbáltál-e valamit tenni az ő helyzetükért, vagy próbáltok-e?
Igen, sajnos ez egy Don Quixote effektus. Tehát a bér az államilag meghatározott rendszerben értendő, tehát hiába szeretnék mondjuk 100.000 forintot adni valakinek, mert nagyon jól dolgozik, nem tudok. A bértábla az mindenkire és az ország minden börtönébe egyaránt így érvényes, hasonló különben a rendőrök fizetése is, tehát most már szinte nincs is különbség. Ez én azt mondom, hogy a mindenkori politikának a hibája. Nem az állam, mert az államot a politika ezt csinálja, vezeti. Amíg más országokban, nyugatra, és most az arab államokból vannak pont nálam tanulmányúton kollégák, mindenhol az államnak az az érdeke, hogy a rendfenntartás, a belső biztonság egy olyan kiemelt feladat kell, hogy legyen, amivel kellő dotációval a korrupciót is minimálisra tudja szorítani. Tehát ez valahol nem igazán működik ebben az országban, és hát rengeteget szólok, nagyon sok írásom jelenik meg, minisztériumi szinti értekezleteken, ha oda meghívnak, ennek hangot adunk, ezt közvetíti a szakszervezet, aki képviseli más síkon az érdekeiket. Millió érdekegyeztetés van, megbeszélés, de itt vagyunk, és ha én a pályám elejét nézem, a 70-es évek végéig, tehát hogy összehasonlítsam, 1971-ben, amikor én kezdtem, akkor pedagógusként lehetett keresni 1500 forintot. Én, amikor oda kerültem, még egy éven volt az egyetemből, akkor kerestem 1800 forintot. Ugyanez jelen volt az őröknél is, amíg egy mondjuk szakmunkás keresett 800-1000 forint között, addig inkább 700-800 forint között, ha jól emlékszem, addig egy bévés megkeresett 1000 forintot, egy őr. Tehát annak idején ez valahol, majdnem azt mondom, hogy egy biztosabb egzisztenciával szolgálta a bévésnek, meg rendőrnek, meg tűzoltónak, ma már ez baromira nem jól működik. És nekem szívem fáj, és arányában mindenki, nemhogy azt higgyétek, hogy a börtönparancsnok az Mercedes-szel jár és villában lakik, a frászt, arányában ugyanott vagyunk, nem 80.000 forintjában, de a befektetett energia, meg a vele szemben támasztott követelmények, meg a pálya sikossága, mert valamelyik kollégám hibájából bekövetkezik egy rendkívül esemény, akkor a parancsnok befejezte a pályafutását. Mert azt mondják, hogy rossz a rendszer, rossz a működtetése, és rossz az ellenőrzési rendszer. És nyagunkon ólak. Tehát ez az állam hibája, mi nem tudunk tenni, csak a szánkat járatjuk. kicsikét kétértelmű ez a szánkat járatjuk, mert mondjuk, közvetítjük, de hát azért mondom a szánkat járatjuk, mert ennyi. Ennyi, mindenki tudja, parlamenti képviselők jártak az intézetekben, nálunk is, nekik is elmondjuk, de hát úgy tűnik, hogy vannak fontosabb állomások, amiket jobban kell finanszírozni.
Tímánkor utolsó részével is a Tibor Lemelyes, meg talán az utolsó harmadában hangzott el, hogy például az elítélteknek vannak nagyon érdekes jogai. Tehát például egy börtönőrnek, mondjuk a parancsnokkal bezárólan, mondjuk a tegőzában, milyen jogaik lehetnek, vagy milyen jogaik vannak, és például egy terepen dolgozó börtönőrnek milyen joga van, mondjuk egy szélsőségesen rendszeresen viselkedő rabbal szemben. Hát ilyen megfékező vagy.
Mondjuk, ha meg akarja támadni, hogy nevén nevezzük a történést, mondjuk rátámad keletem el a felügyelőre.
Vagy akár a raktársára is kérdem.
Akkor szét kell választani a felügyelőnek.
Nem ilyen eszközt
használ? Van neki bilincse, tehát bilincsel szolgál, gumibottal és könyvfakasztó sprével. Mindegyiknek nagyon szigorú szabályozása van, hogy mikor, mit és mennyi ideig használta. Ezek a kényszerítő eszközök, és a kényszerítő intézkedések része a felszólítás, a kézrátétel, tehát ahhoz, hogy ráteszem a vállára a kezemet, ma már úgy nem lehet, elnézést, nem lehet így tapogatni egy elítéltet, mert azt mondja, hogy meglökött. Érdekes. De ha megfogom a kezét, ezzel elhárítom mondjuk a támadását, de önvédelmi fogást alkalmazhatok, leszoríthatom, ha kell bilincset, ha még az sem elég, ha már nem tudok úgy közbeavatkozni, akár gumibotot is, de annak is megvan, hogy gumibotot mikor használhat, ha testi épség, védelme, olyan romboló tevékenységet folytat, stb. Tehát nagyon szigorú szabályai vannak a könyvfakasztó sprének is, de ez az ő védelmét szolgálja, és a felszámolást segíti. Személyállománynak, ha problémája van mondjuk nem rabbal, hanem vele szemben, mondjuk ha én megfenyítek egy testületi tagot, akkor másodfokon elmehet panasz az országos parancsnokhoz, és az országos parancsnok elutasítja, akkor eljuthat a miniszterhez. Tehát neki is az érdekképviselete adott, csak más dimenzióban működik.
Jó, akkor most hagyd mondjam, amit előbb akartam, hogy sajnos lejárt az időnk. Én még egy valamit kérdeznék, az elmúlt közel 4 évtized tapasztalatát hogyan lehetne egy-két mondatban megfogalmazni, tehát egy ilyen bölcseletet idézőjelben hallhassunk.
Húha, nem mondtad, hogy ilyen nehéz kérdés is
elhangzik. Jó, ez a gondolkodás idő.
Lejárt. Kifejeztem az előbb, amikor a személyek értékeiről beszéltem, hogy tekintélyt úgy lehet szerezni. Azt mondom, ezt a szakmát igazán csak elhivatottan lehet végezni. Nem pénzért, ennyi pénzért sem én, sem más nem megy ilyen pályára. Az elhivatottságnak a része az, hogy ha már börtön az az intézmény, ami a szabadságvesztés büntetésüket töltőknek a kijelölt háza, akkor azt a börtönt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy azok az ártalmak, amik a bezártságból adódnak, azokat próbáljuk oldani, ami itt elhangzott, iskola, oktatás, képzés, kultúrműsor, stb. Tehát ezek a börtön ártalmak, amik egy kicsikét javítják a leépülés mutatóit, és egy kicsikét az életszerűséget megtartják a börtönbe. Hogy ne legyen akkora űr a szabad élet és a börtön között. Tehát itt a kapcsolatok építésében beszél vele, hogy vegye fel a kapcsolatot a elhagyott feleséggel, családdal, mert szükség van rá. Tehát rengeteg, nagyon sok példát tudnék mutatni. És valahol ez a küldetésünk igazán. Ez nálam megfejlődik most már azzal, hogy a kollégáimnak a munkakörülményeit, az ő munkájuknak az irányítását és kontrollját őket segítve igyekeznek úgy végezni, hogy az intézetben ne legyen rendkívül esemény, a kollégáim ne sérüljenek, és a börtön élete, ha lehet ilyet mondani, hogy viszonylag színes, tartalmas és mindenkit érintőleg működjön, illetve legyen, és kövessünk el mindent, hogy a belső feszültségek viszonylag kezelhetők, vagy minimálisra csökkentsük őket. Körülbelül utána ez
van. Jó, de mielőtt megköszönném azt az ominózus részt, azt kivágjam a felvételből, vagy maradhat?
Maradjon.
Jó, köszönöm
szépen. Én bevállalós vagyok.
Jó, köszönöm szépen, csak egy rövid szünetet tartunk és folytatjuk.